Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagybodó Tibor. A lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
8 óra 12 perc. Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a műsorunk hallgatóit. Jó estét kívánok a mikrofonnál a lélektükör szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból: a személyiségfejlődés eredménye a szocializáció eredménye és az emberi kölcsönhatások során jön létre. Az identitás, énazonosság, az önmeghatározás szerepekben, a magatartás formákon és az értékrendszeren keresztül a teljes én érzésével társul. Dr. Bagdi Emőke szavaival élve: ismerd meg önmagad, és megismered a világegyetemet és az isteneket. Ma esti témánk az önazonosság. Vendégünk dr. Albert Lőrinc Enikő, egyetemi tanár, pszichoterapeuta, aki már itt van a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Enikő, köszönjük, hogy elfogadta a lélektükör meghívását.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszönöm a hallgatóságot.
Vajon mire gondolt dr. Bagdi Emőke, amikor ezt írja: ismerd meg önmagad, és megismered a világegyetemet és az isteneket?
Hát mi erre csak fantáziálni tudunk, de hogy azt gondolom, hogy abból indulhatott ki, hogy a belső világunk úgy alakul ki, hogy a külső kapcsolataink, élményeink rakódnak le bennünk, és azok hozzák létre azokat a tárgykapcsolatoknak nevezett kapcsolódásokat a világhoz, amelyek aztán meghatároznak bennünket. És ami fontos, és én is szoktam használni, akár terápiás munkámban is azt, hogy bizonyos archetipusok, ősminták léteznek a lelkünkben, és ezek akár megfeleltethetők a különböző isteneknek is, például ugye Afrodite, a szépség, amit mint archetipust, mintát meg kell valósítanunk az életünkbe ahhoz, hogy kiteljesedett életünk legyen, ahhoz a szépségnek helye kell benne legyen, vagy a vadászistennő, tehát mindenkinek vannak olyan harcai, amikor valamit el kell érnie, tehát a hősiességnek, harciasságnak, az istenei szintén, mint magatartás minták élnek bennünk. És mivel Emőke szimbólumterapeuta, azt gondolom, hogy ezzel lehetett kapcsolatosan az ősi belső mintáinkkal.
Ön szerint mi az, ami leginkább meghatároz minket, és persze az énünket?
Mi határoz meg minket? Hát mi magunk és a környezetünk, mert hogy mondtam, hogy úgy alakul ki az énünk, hogy a világgal ugye kapcsolatba kerülünk születés után anyánkkal, ő az első fontos, megint használom, tárgy az életünkben, ezt így hívjuk, nem tárgy, ez egy elmélet, énfejlődési elmélet, és bármi, amivel kapcsolatban kerülünk, az élménynyomokat hagy bennünk, és ebből alakul ki a világ, és az önazonosság is az én tudat kialakulásától, önreflexív önépítkezésen keresztül, tehát figyelve önmagunkat, teljesedik ki addig, ameddig az úgynevezett ősvalónkkal, a belső lényegünkkel találkozunk, és ez lenne a végső kiteljesedés, az, ami igazából, ha longitudinálisan az élet egész hosszára nézve gondolkodunk, akkor ez lenne a végső kiteljesedés, amikor beteljesítjük az életünket. De hogy minden életszakaszban fontos az énazonosság.
Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A Lélektükör mostani elérhetőségei SMS üzenőfal 0740-274-165. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető. Ez a cím a marosvásárhelyradio.ro, de Facebookon is várjuk a javaslatokat, és ez a kapcsolata Marosvásárhelyi Rádió Lélektükör. Ma esti témánk tehát ismételten az önazonosság. Enikő, manapság lépten nyomon használjuk az identitás fogalmát, és tisztelet a kivétel, mégse vagyunk vele tisztában. Megkérjük, hogy mondja el nekünk, hogy ez mit is jelent pontosan, és magyarázatra is azt hiszem, hogy szükség lesz, ha lehet, példa is jól fogna.
Hát én azt gondolom, hogy érzéseken keresztül határozom meg, sőt, vagy írom körül, sőt, a hiányával kezdem. Tehát az az ember, aki nem tudta megtalálni az önazonosságát, tehát, hogy a felé áramló elvárásoknak, szerepeknek úgy feleljen meg, ahogy az az ő belső világának jó, az az ember nem tud önazonos lenni, és amennyiben nem tud önazonos lenni, akkor önmagát sem tudja pozitívan megélni. És különösen, hogyha valami krízis, vagy valami probléma van az életünkben, akkor valószínűtlennek érzi önmagát. Nem találja a helyét, és nem érzi a saját értékét. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen nem szójáték kiteljesedett és beteljesedett, tehát hogy megvalósítjuk a mi öröklődés által kapott, illetve tanulással kiegészített valónkat, ez lenne a kiteljesedés, és a beteljesedés pedig az, hogy ezzel mi megelégedetten élünk egy bizonyos jó életminőséggel.
Folytatásképpen beszéljünk arról, hogy mi határozza meg az identitásunkat. Ugye már elhangzott az a kérdés, hogy mi az, ami meghatározza az énünket, mi az, ami meghatároz minket, de mi határozza meg az identitásunkat?
Az identitásunkat leginkább, tehát hogy miben mutatkozik meg, az életérzésünkben. Abban mutatkozik meg az identitásunk, ahogy önmagunkhoz és másokhoz viszonyulunk. És én nem azzal kezdtem a választ, ami a kérdésnek az eleje volt, mert hogy éppen arra gondoltam, ha én ezt így mondom, akkor az határozza meg, ahogy mi magunkkal vagyunk, és ahogy a környezetünk hozzánk viszonyul. És hogy az nagyon fontos, hogy ez az identitás kialakulás egy egészen hosszas folyamat, hogy ez már születésünk előtt megkezdődik tulajdonképpen. Azt mondja a szakirodalom, hogy az első identitás, tehát az identitás elemünk, ez a nemi identitás. És ugye hát ezt mindnyájan tudjuk, akiknek gyerekeink vannak, és még nem nézettük meg esetleg abba régebb, hogy fiú vagy lány, valamilyen beállítódással vártuk, sőt, színekkel is vártuk, tehát rózsaszín, kék, mit tudom én, hogy már egy előzetesen egy keretet adtunk annak a gyereknek. És az nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan vártak általában minket, hogy örültek-e nekünk, vagy nem örültek. Ezek sajnos nagyon mély nyomokat tudnak hagyni emberek életében, tehát pszichoterápiás gyakorlatomból tudom, hogy kiváló, akár akadémiai teljesítményekkel gondolok valakire, rendelkező személy és kiváló kutató, és még mindig nem tudta megbocsátani, hogy ő éppen rosszkor született, úgymond, a szüleinek az életében, akik szintén a teljesítményre koncentráltak inkább, és le is passzolták a nagyszülőkhöz, akik nagyon nagy gonddal, nagy szeretettel felnevelték, majd később visszavették a szülők, de még most is fájó pontként, és egy 40 éves személyre gondolok, még mindig fájó pontként ott van a lelkében, és ahányszor nehézségbe kerül, mindig az önértékelési problémái vannak, annak ellenére, hogy határozottan és állandóan, folyamatosan magas szinten teljesít. Tehát, hogy ez a kezdet. És akkor nem tudom, hogy itt mennyire nyúlhatok ki a válaszsal, de arra gondoltam, hogy két olyan elméletet is említenék, amelyek az identitás fejlődésre vonatkoznak. Az egyik, amelyik talán a legismertebb, ez az Ericksoni elmélet. És ez azért nagyon fontos, mert hogy útmutatót ad nekünk arra, hogy mire kell vigyázni. Tehát, ha megszülettünk, vártak, nem vártak, valaminek vártak, és utána pedig az, ahogy hozzánk viszonyulnak anyánk, amennyire bízik magában, hogy jó anya, nem jó anya, ösztönösen önöknél, ha a gyereket várják, szeretettel várják, ez kiszokott bontakozni, hogy jó anya legyek. Tehát, hogy érdemes bizalommal, önbizalommal fordulni a gyerek felé, mert akkor ekkor alapozódik meg a bizalom, vagy a bizalmatlanság a gyereknek az életében. Aztán meg nagyon fontos lesz majd a kontrollnak a megtanulása, és itt gondolok a szobatisztaságnak az elsajátítására, hogy gyors legyek, és pedig az lesz fontos, hogy kezdeményezzen, és ebben az esetben is mondanék egy példát, szintén egy magas teljesítményekkel rendelkező, sikeres kívülről, sikeresnek ítélhető életet élő személyre gondolok, akinek az édesanyja például úgy viszonyult hozzá, ez egy nagyon jó kislány volt, nagyon jól teljesített, okos kislány, hogy ő már, mint az anya, milyen nagyszerű, hogy ilyen gyereket tudott ő szülni és nevelni. Semmi sem volt ennek a gyereknek a saját érdeme, hogy már úgy viszonyulnak ebben a korban hozzánk, hogy valakinek tekintsenek. Tehát talán még egy példát ide mondanék, hogy ugyancsak ennél az esetnél volt egy olyan kellemetlenség, és most mondok egy nevet, nem így hívják, hogy őt mondjuk Katalinnak hívták, és az egész család Katinkának szólította mindaddig, ameddig egy nagyobb kislány azt mondta, hogy te Kati vagy, én vagyok a Katinka, rohantak az anyához, 6 év körül volt a kislány, amikor kiderült, hogy valóban az az ő neve. Azóta sem érzi a saját magával való önazonosságot, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a korban, hogy szabad legyen nekünk önmagunknak lenni, szabad legyen kezdeményezni, majd jön az iskola, ugye a teljesítményekkel, illetve a teljesítmény kudarccal, tehát itt is annyiszor volt szó itt a rádióban is, hogy teljesítményen keresztül, ha a gyereket megítéljük, az gondot okoz, majd az identitás alakulása a serdülőkor, amikor ki kellene kristályosodjon az identitás, mert ha nem, akkor kezdődnek a szerepzavarok, majd ifjúkorban, hogyha idáig sikeresen haladtunk, akkor tud bensőséges lenni, és nem szigetelődik el, majd, és ez nem zárul le, sose vagyunk kész, majd felnőtt korban fontos lesz az, hogy és érett felnőtt korban, hogy teljesíteni tudjunk, hogy ne legyen stagnálás, és hogyha ez sikerül nekünk, úgy ítéljük meg, hogy egy építő életünk van, akkor is hasznos életünk van, meg hogy kompetensek vagyunk, akkor időskorban nagyobb a valószínűsége annak, hogy kialakul az integritás, és nem az elkeseredés vesz hatalmába.
A szülők szeretete mennyire alakítja, alakította az identitásunkat?
Ez nagyon-nagyon fontos, de itt kettős a dolog, mert egy dolog valakit szeretni, és egy dolog az, hogy az észlelje is. Tehát amennyiben a szeretetet szeretik, de ő nem észleli, akkor ez gondot okozhat az identitásnak az alakulásában. És hogy a szeretet az egyik olyan tényező, amelyik lehetővé teszi azoknak az adás elején említett ősmintáknak a lelkünkben való kibontakozását, és hogyha lesz idő rá esetleg, akkor elmondanám azt is, hogy melyek azok a fontos ősminták, amelyeket Jung a személyiségfejlődésben fontosnak tart. Hogy az első, ugye a gyermeknek, a gyermek, és jelképként használom a gyermeket, a gyermek, mint jelkép, azaz kezdeményezés, örömkészség, kezdésnek, kezdeményezésnek a megvalósítás az életünkben, tehát ez egész életünk során szükséges ahhoz, hogy önazonosak tudjunk lenni. Nagyon fontos a fiatalság archetipus, a serdülő és fiatal archetipusának a megvalósítása, a hős, akkor, amikor kezdeményezünk, amikor falakot döngetünk, akkor, amikor a határainkat próbáljuk, ekkor az ellentéteket magunkban kell összegyűjteni, egyeztessük, anima animuszt is, majd ha esetleg rákérdezel, akkor ezt is pontosíthatom, és hogy majd a felnőtt kor, amikor még az fiatalkornál, amikor meg kell valósítsa a saját birodalmát, a felnőtt kor, akkor amikor fontos dolgokat kell létrehozni, az életet kell továbbadni, és az idős archetipusa, ami azt jelenti, hogy tudjunk lemondani, tudjunk befelé tekinteni, és keressük a kapcsolatot azzal, amit úgy fogalmaztam az adás kezdetén, hogy az ősvalónkkal, a bensőnkkel, ami tulajdonképpen a transzcendentálissal való kapcsolatot is jelenti.
Enikő, köszönjük az eddigi válaszait, most zene következik, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.
Yeah. to me because you don't know what it's to
a beszélgetést. A ma esti lélektükör meghívottja dr. Albert Lőrinc Enikő, egyetemi tanár, pszichoterapeuta, és 9 óráig még várjuk a hallgatók hozzászólásait, a kérdéseket és a javaslatokat is. Ismétlem röviden a műsor elérhetőségeit. SMS üzenőfala 0770-274-165, Facebook kapcsolat Marosvásárhelyi Rádió Lélektükör. Enikő, megkérjük, hogy maradjunk még egy kicsit az ős mintáknál, nem tudtuk az előbb befejezni.
Igen. Igen, tehát, hogy olyan ős mintákat említettem, amelyek magatartás minták, és amelyek ki kell bontakozzanak egy személy életébe ahhoz, hogy önmagával azonos tudjon lenni. És látszólag életkorokat említettem, hogy gyerek, hogy fiatal, hogy felnőtt, hogy idős, de hogy én itt nem egy fizikai életszakaszra gondoltam, hanem mindarra, amit ezek jelképezhetnek. És például egy érett felnőtt akkor lehet önmagával harmóniában, mert ahhoz, hogy önmagunkat érezzük, ahhoz önmagunkkal kapcsolatba kell lennünk, ahhoz pedig egy olyan állapot szükséges, amiben megérezzük azt, hogy mire van szükségünk. És ezt azt teszi lehetővé, hogyha az életünkben jelen van a gyermek archetípusa, ami azt jelenti, amit mondtam, tehát például a játékosságot, hogyha megvan az életünkben az ellentéteknek a szelidítése, hogyha sikerült összhangot teremteni az animanimus, azaz a férfi és női elemek között, mert hogy a sajátosságaink, tulajdonságaink is, úgy, ahogy a hétköznapokban, és ezt szoktuk mondani, lehetnek nőiesek és férfiasak, de e között a nő is, és a férfi is egy egyensúlyt kell találjon, mert az a nő például, aki túlzásba viszi a maszkulinitást, tehát például durva, az már egy férfinak sem tetszik ellenben, tehát meg kell találjuk ellenben a férfias tulajdonság, például a megismerésvágy, a küzdelem, az intellektuális teljesítmény, erre szükségünk van. A férfiak is ugyanúgy tőlünk női sajátosságokat kell átvegyenek, vagy magukban engedjenek működni, mert ki az a nő, aki nem szeret, ha egy férfi gyöngéd. Tehát, hogy csak úgy tudunk egészek, épek lenni, hogyha hagyjuk azokat az ősi mintákat, amelyek bennünk megvannak, kibontakozni, és egy sajátos egyensúlyt találni e között. Ugyanakkor a belső ellentéteinket, amit ugye fekete-fehér barátnak nevezjünk, tehát tulajdonképpen ez azok az el nem fogadható vágyaink, amelyeket neveltetésünk például nem enged, hogy azt mondjuk, hogy na hát én ilyennel is rendelkezem, vagy olyan sajátosságokkal, ami másnál nagyon bosszant, például ha valaki nagyon sokat beszél, és az engem nagyon bosszant, akkor az azt jelenti, hogy én is hajlamos lennék rá, mert a lelkem kettős, megvan extroverzió, introverzió, és a sok beszéd nálam valahol egyensúlyozódott mondjuk, és hogyha másnál idegesít, az azt jelenti, hogy a hajlam megvan. Tehát mindezekben egy egyensúlyt kell találni, mert hogy ezek az ős minták által erőforrásokat teremthetünk magunk számára, és az az állapot, amikor önmagunkkal azonos hullámhosszon vagyunk, az a legnagyobb erőforrás. Abból lehet alkotni, abból lehet gyógyulni, abból lehet váltani.
Bizalom nélkül milyen az önismeretünk? Egyáltalán létezik-e önismeret bizalom nélkül?
Igen. Hát amikor nagy gyorsan elsöröltem az Ericksoni fázisokat, akkor az első az volt, hogy ősbizalom. Tehát, hogy a bizalom, ez a legfontosabb az életünkben, hogy kialakuljon, tehát ahogy minket gondoznak, annak köszönhetően, és ahogy hozzánk viszonyulnak, annak köszönhetően alapozódik meg, azután természetesen, hogy a mi életünk eseményei is befolyásolják, de az önmagamban való bizalom és a világban való bizalom nélkül sajnos sehova sem jutunk, és az önazonosság sem teremthető meg.
Talán ma már nem csak szakemberek állítják azt, hogy lelkünk megismeréséhez sokféle út vezet. Mire kell ilyenkor gondolni, és hogy találjuk meg a megfelelő utunkat?
Hát mindenek előtt azt gondolom, hogy nyitottságra van szükség. Tehát, hogy legyünk kapcsolatban saját testünkkel, és itt arra gondolok, hogy testi érzéseinkkel is, mert testi érzéseink is a külvilágot tükrözik. És azok a testi érzések, amelyeket nem ismerünk fel, vagy betegséghez vezetnek, vagy pedig raktározódnak, és komplexusokká alakulhatnak, ami energiát köt majd le. Hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy önmagunkra figyeljünk, és önmagunkra, meg a világra való figyeléssel, ezekkel való kapcsolattartással, annak az elfogadásával, hogy az élet kríziseken keresztül bontakozik ki, tehát az azt jelenti, hogy több életszakaszon megyünk keresztül, és minden életszakasznak megvannak a sajátos eszközei, azok a magatartás formák, és azok az életfeladatok, amelyeket azokban a szakaszokban meg kell valósítanunk, hogyha, és ez belülről, ahogy mondtam, ősmintákon keresztül is jön, ha ezeket nem ismerjük fel, akkor nem lesz teljes az életünk. Tehát azt tudnám mondani, hogy önismerettel, társismerettel, tehát ilyen egyszerű, hétköznapi szavakra gondolok.
Mit tehetünk annak érdekében, hogy még nyitottabbak legyünk, hisz lehet, hogy mi akarjuk, hogy azok legyünk, vagy azokká váljunk, de mégsem sikerül, de mégis megvan a tenni akarás bennünk.
Igen, hát az utóbbi időben vált népszerűvé, hogy a pszichoterápiában a bátorságról beszéljünk, mint egyik olyan adottságunkról, ami a legfontosabb ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Tehát, hogy vannak olyan készségeink, amelyek például az önmagunkról való gondoskodás, amelyeket meg kell valósítanunk az életünkben, és oda kell figyelnünk, még egyszer így mondom, a belső és a külső jelzésekre, és ezeknek megfelelő válaszokat kell adni, és időnként vannak olyan reakciómódjaink, vagy magatartásformáink, amelyek már nem célra vezetőek, ezeket ki kell cserélni. Vannak bennünk olyan beíródott, akár úgy is mondhatnám, hogy üzenetek, akár családi üzenetek, amelyek már egy bizonyos idő után túl nem visznek előre, ezeket is cserélnénk kell. Tehát a frissességhez bátorság kell, bátorsághoz tetrekészség kell, és hatékonyság, tehát ez is egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy ne csak tervezzem, hanem meg is csináljam, és számon kérjem önmagamtól. Tehát ez munka is tulajdonképpen. Munka. Motiváció. Akarjam, szeressem az életemet, és akkor megéri.
Enikő, segít-e a hit az önismeretünk fejlesztésében és kiismerésében, és ha igen, akkor mennyire?
Igen. Hát alapvető, hát most már, ha azt mondom, hogy hit az életben, hit a jóban, de lehet a vallásos hit is. De, és akkor azt mondom, hogy ez nagyon fontos, mert hogy Jungnál például, akinek az ősmintáiról beszéltem, a végső fázis és az egész életnek az az értelme, hogy a transzcendenciával és a belső önmagunkkal találkozzunk. Tehát akinek van hite, van a miért. Az, hogy Viktor Emmanuel Frankot idézzem, az bármilyen hogyan kibír. Tehát a hit a legfontosabb, a hit adja a motivációt.
És hogyha már lélektükör, akkor következzen ez az elmaradhatatlan kérdés is, mennyire vagyunk képesek önmagunk megismerésére. Folytassam én is a gondolatot.
Igen, hát törekszünk. Törekszünk, és ez egy
példával
folyamat.
Példával is, ha lehet.
Hogy mennyire vagyunk képesek. Hát igen. Annyira vagyunk képesek, hogy... Hát nem jut eszembe semmi olyan példa most így a praxisomból, amit ide tudnék hozni erre, hogy mennyire vagyunk képesek, de hogy igazából annyira vagyunk képesek, amennyire jól tudjuk érezni magunkat az életben. Ez nem konkrét példa volt, de tényleg nem jut most olyan eszembe, hogy így számszerűsítve, vagy akár mérlegre téve.
A mai műsorban arra is választ várunk, hogy mi a jelentősége a gyermekéveknek.
Igen, hát a gyermekévek alapoznak meg mindent. És hát ezt mondtam, ugye, hogy a szülőknek a hozzáállása, hogy az egyetfejlődésnek a különböző szakaszai mennyire meghatározóak, hogy akkor alkalmunk van-e azoknak a bizonyos folyamatoknak a kiteljesítésben, amiket például említettem, mondjuk a kezdeményezés, a többi. De itt még mondanék egy példát, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az a szabadság, amit a szülők nekünk tudnak adni a kibontakozásunkra, ahhoz, hogy önmagunkat keressük, ennek is meghatározó jelentősége van. Mert az a gyerek, akit nagyon beszabályoznak, és mindig úgy kell élnie, hogy tekintettel legyen, hol arra, hogy az apjának sok a munkája, hogy az anyja mindig fáradt, annál a lelkiismeret furdalás állandósul, és felnőttként is bármi történik, mindig önváddal fog élni. Én megint csak egy konkrét személyre gondolok, akinél ez, amit mondtam, gondot jelentett az életében. Jelen pillanatban bármilyen, ezért fordul pszichoterapeutához, ez jelen pillanatban bármilyen probléma adódik az életében, elbizonytalanodik, úgy érzi, hogy ezen a földön nincs neki helye, fölösleges, és innen már csak egy lépés az, hogy kétségbe vonja, hogy van-e értelme a létének, illetve, hogy olyan negatív gondolatok forduljanak meg a fejében, hogy milyen lenne, ha már nem is élne. És ez, tehát, hogy ez gyerekévekre is visszavezethető. Fontos az alapozás.
Hogyan hat az életünkre és az egészségünkre az identitásunk?
Tehát, hogy az identitásunkat nézhetjük több síkban is, hogyha azt mondom, hogy a jele, tehát a transvers is, tehát a síkban, akkor gondolok a nem identitásomra. Tehát nagyon fontos, hogy mit, de döntsem el, hogy hova tartozom, L, M, B, Q, akármi, nő, férfi, tehát bármiben gondolkodhatunk, de az egyszer legyen biztos számomra. Nagyon-nagyon fontos a kulturális identitásom, ezen belül a nemzetiségem, a vallásom. Nagyon fontos a családi identitás, hogy nem is gondoljuk sokszor, hogy mennyire fontos az, hogy el tudjam fogadni azt, hogy a felmenőimmel egy és ugyanaz vagyok. Mert hogyha megvan ez az elfogadás tulajdonképpen, és az egész én azonosságnak a kulcskérdése az elfogadás, akkor elődjeimnek az erejét is a vérembe hordozom. Tehát, hogy az ő általuk megküzdött erőforrásokat is tudom értékesíteni. Másik dolog pedig, hogyha időben nézem, akkor pedig nagyon fontos az identitásnál annak a megélése, hogy a jelenem, a múltam és a jövőm egy. Ha én jelen pillanatban nem tudom elképzelni azt, hogy az a serdülő, akin voltam, az is Enikő volt, akkor itt már az identitásomban törés van. Tehát fontos.
Időközben Tímea írt a műsorunknak kérdése, hogy mi a különbség a pszichológus, a pszichoterapeuta és a pszichiáter között. Megkérjük, hogy erre is válaszoljon. Igen.
Hát ez itt most egy zárójel, ugye. Igen. A témában. A pszichológus az egy alapképzettség, azzal még pszichoterapiát nem lehet végezni, a pszichiáter az megint csak egy orvosi szakosodás, azzal sem lehet még pszichoterapiát végezni. Ezt a két mesterséget a pszichoterapeuta képzés köti össze, tehát mind a két szakmában ezt a plusz képzést el lehet sajátítani, és akkor lehet már emberekkel dolgozni.
Kanyarodjunk vissza a ma esti témánkhoz. Enikő, mikor és hogyan kezdődik a személyes önazonosságunk építése?
Igen. Hát születésünk előtt, mert hogy azok a hatások, amiket akár említettünk is, ahogyan minket várnak, amiután megszülettünk, tehát mindenki kap egy helyet az életben, és ahhoz a helyhez társulnak elvárások, ezekre az elvárásokra, ahogy meg tudunk felelni, és egész életünkben szem előtt kell ezt tartanunk. Kezdetben kevésbé mi határozzuk meg azt, hogy mennyire lehetünk önmagunk, ezért a gyerekeinkre nagyon fontos odafigyelni. Akár döntéseket hagyni nekik, akár érzéseiket segíteni, megfogalmazni, tehát segíteni kell azt, hogy az, amit ő belülről érez, és amit spontán kifejez, az kapjon egy olyan társadalmiasult formát, amiben létezhet, és ami az ő sajátja. Akár a ritmusra gondolok, az életritmusra, a dinamizmusra, a vitalitásra, akár az érdeklődésre. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezeknek helye legyen az életünkben, kezdetben helyt adjanak neki, azután pedig én is erre odafigyeljek, és ami bent van, azt igény szinten, azt próbáljam a hétköznapjaimba megvalósítani.
Igen, azonban van, amikor mások kedvében igyekszünk járni, ilyen is van az életben, gyakran elfeledkezzünk saját szükségleteinkről, és ugyanakkor a vágyainkról is. Szerintem ez valahogyan nem helyes, és talán nem is a megfelelő utunk.
Ez így van, mert hogy azok a kapcsolatok, ahol a személyes szükségletek nem juthatnak felszínre, általában megszűnnek. Tehát legyen ez vérszerinti kapcsolat, az marad, ugye, de a lelki kapcsolat megszűnik, párkapcsolatban szintén. Tehát járhatok én a másiknak a kedvébe, de akkor a kölcsönösség is legyen meg, mert hogy ugye Böszörményi Nagy Iván, az egyik családterapeuta mondja, hogy például a terheléseknek az egyensúlya, ugyanígy a A kényeztetésnek nem találok most rá szót, de az, hogy a másiknak a kedvébe járok, a másikért teszek valamit, ennek is legyen meg az egyensúlya, és hogy a kompromisszum abban, hogy ki mit mennyit, és az nagyon-nagyon fontos, hogy vannak olyan alapvető szükségleteink, amiből kevésbé engedhetünk, és az, ami kevésbé fontos a számunkra, abból jobban lehet engedni, de az a párkapcsolat nem lesz tartós, ahol a legfontosabb igényeimre nem kapok pozitív választ, mert ez eltávolít önmagamtól, és a végén már azt se fogom tudni, hogy ki vagyok, mi vagyok, hogy legyek. Elbizonytalanít.
Sokan alkotásra vagyunk hivatottak, de mit tehetünk azért, hogy életünk amolyan műalkotássá váljék?
Hát azzá kéne váljon, azáltal, hogy fokozatosan építkezünk, és úgy építkezünk, hogy másoknak is megfeleljen, de ugyanakkor a belső igényeinkről nem mondjunk le, hogy értéket igyekszünk teremteni, persze mindig a saját életkorunknak megfelelően, hogy eközben jól érezzük magunkat, és hogy alkotunk olyasmiket, ami szükséges az életben, amitől kompetensnek érezzük magunkat, akár szakmánkat, mert amikor mondtam a transzverszális síkon az identitást, akkor nem mondtam a szakmai identitást, hát az is nagyon-nagyon fontos, hogy a szakmámmal is egyenesbe legyek, tehát hogyha mindezeket az életünkben meg tudjuk valósítani, és a végén eljutunk oda, hogy egy megelégedett és integrálható életet éltünk, tehát ami minket harmonikussá tesz, akkor azt gondolom, hogy ez egy remek mű, ami lehet műalkotás is. És azt hiszem, hogy mindnyájan erre törekszünk, és hogy nagyon sok embernek ez sikerül is.
Épp ideje lenne belátni, hogy a tudatos és egymás után ismétlődő önkontrollra való képességünk meglehetősen limitált. Egyetért ezzel?
Igen, tehát, hogy az önkontroll az egy nagyon fontos kompetenciánk, például ugye akár az ismeretszerzésben is, tehát tanulásban addig kell tanuljam azt a bizonyos anyagot, ameddig biztos vagyok benne, hogy nem csak felismerem, látom magam előtt, és mondom, hát erről én már hallottam, hanem ezt fel is tudom idézni, tehát az önkontrollt általában a pszichológia a tanulással hozza összefüggésben, de hogy ugye az egyetfejlődés során, amikor azt mondtuk, hogy a második fázisban, például a szabadtisztaságra, a szoktatásnál a kontrollnak a megtanulása, ez nagyon-nagyon fontos, tehát az, hogy meglegyen az autonómiám, ahhoz fontos, hogy ura legyek saját magamnak, és ura legyek az életemnek, ne csak sodródjak, tehát ezek mind nagyon-nagyon fontos adottságaink, de például Genghis Khan azt mondta, hogy azt a katonáját, aki mindig sosem engedi ki a gőzt, aki mindig megfelel, aki mindig példásan viselkedik, fejbe kell lőni. Miért? Azért, mert hogy a folyamatos önkontroll az egy krízis helyzetben robbanhat. Tehát ezért nagyon fontos a relaxálás, a hobbinak való megfelelés, azoknak a tevékenységformáknak a felpártolása, amelyek a lazítást hozzák nekünk, amelyek engednek kilépni egy bizonyos keretből, szakmai keret, stb. Tehát, hogy tenni kell magunkért azért, hogy egyensúlyban legyen a kontroll és az elengedett időszak.
Enikő, köszönjük a tartalmas beszélgetést! Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai lélektükörbe. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ma esti beszélgető társunk dr. Albert Lőrinc Enikő egyetemi tanár, pszichoterapeuta és műszaki munkatársunk Nemes Attila nevében is. Adós vagyok még a lélektükör ma esti gondolatával, Szabó Magda tollából. Nem tudom, meddig élek, de ameddig még élek, meg kell tanulnom, milyen az, amikor az ölel magához, akinél ott felejtettem a lelkemet.
Azt gondolom, hogy ez egy kivetítése a mostani kérdésünknek, mert hogy önmagam megtalálása és annak a társnak, barátnak, szerelemnek a megtalálása, aki pontosan hozzám passzol, az, aki az alapvető szükségleteimnek megfelel, az ezzel való találkozás és együttlét, azt hiszem, hogy életünk sava borsa.
Köszönjük a hozzászólást dr. Albert Lőrinc Enikő egyetemi tanárnak. Tisztelt hallgatók, most búcsúzunk. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök. A lélektükör szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra.
A lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.